Isten ígére, mint megvan írva számunkra ezen a vasárnap délelőttön a Jób könyvében. Jób könyvének a 7. fejezetéből az első 4 verset, a 11. verset és a 17-től 21-ig terjedő verseket olvasom. Csak küzdelem a halandó sorsa a földön. Napjai úgy telnek, mint a napszámosnak. Ahogyan a rabszolga eped az árnyék után, és a napszámos várja a munkabért, úgy jutottak nekem hiába való hónapok. Nyomorúságos éjszakákkal fizettek ki engem. Ha lefekszem, azt kérdem, mikor kelhetek fel? Hosszú az este, és tele vagyok nyugtalansággal hajnalig. Nem is tartóztatom meg a számat, beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel. Micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és hogy így törődsz vele. Minden reggel megvizsgálod, minden pillanatban próbára teszed. Miért nem veszed le rólam a szemedet? Nyálamat sem engeded lenyelni. Ha vétkeztem, mit követtem el ellened, emberek őrzője? Miért tettél a céltábláddá? Talán terhetve vagyok? Miért nem bocsátod meg vétkemet? Miért nem nézed el bűnömet? Hiszen már a korban fekszem, mire keresel, én már nem leszek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, elfogadását. Jöjjetek ezért imádkozni. Úrunk Istenünk, olyan szép bizonyságtételt énekeltünk, hogy aki mindent oda tesz a te kezedbe, az az egész életét odaszánta neked, és arra te vigyázol. Nagyon jól tudjuk, hogy te vagy a mi gondviselünk. Te vagy a mi erőnknek forrása. Akkor is, amikor szembe találjuk magunkat az elmúlással, vagy amikor gyötrő helyzetekben vagyunk, akkor is el tudjuk mondani, hogy van kihez kiáltanunk. Sokszor igaz az a mi életünkben is, amit Jób így fogalmaz meg, hogy panaszkodunk neked, hiszen sok mindent el kell mondanunk, ami az életünket megterheli, nehézzé teszi, vagy ami a jövőben olyan reménytelennek tűnik. Lehet, hogy sokan jöttünk ma is így ide hozzád. Mások pedig jöttek emlékekkel, olyan emlékekkel, amelyek ilyenkor felszakadnak, sebekkel, amiket hordozni kell, és amihez kell a te erőd. Mégis azért jöttünk, hogy az élet útját mutasd meg nekünk. Az életnek azt az útját, amelyet veled lehet járni, és amelyben megerősíted a tieidet. Köszönjük, hogy így figyelhetünk most is a te igédre, és hiszük, hogy a te igéd életet kínál mindannyiunk számára. Így kérünk, hogy a te áldásoddal légy közöttünk, lelked szenteljen meg bennünket, gondolatainkat, rád való figyelésünket. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk, és annak hallgatására a 23. Zsoltárunkat énekeljük, 23. Zsoltárunk első versét. Az Úr én nékem őriző pásztorom. Jób könyvének a 7. fejezetéből a 17. verset olvasom újra, ebben a versben eképpen van megírva számunkra Isten beszéde. Micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és hogy így törődsz vele. Amen. Micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és így törődsz vele. Nagyon szép hitvallás egy embernek a szájáról, de nem először fogalmazódik meg a Bibliában. Ez az a vers, lehet több is van ilyen, nem jártam utána, ami kétszer előfordul szó szerint. Méghozzá úgy, hogy egyik sem olvashatta a másik által megfogalmazott gondolatokat. Két ember, két különböző időben nem ismerhették egymást, egymás életét, gondolatait, szó szerint ugyanazt fogalmazza meg. Ez annyira nem is megdöbbentő, hiszen hasonló helyzetekben az emberek hasonlóképpen gondolkoznak. De megdöbbentő akkor, ha elmondom, hogy ez a két ember milyen lelkülettel fogalmazta meg ezeket a sorokat. Az egyik az a 8. Zsoltárnak az írója. Tele van hálaadással. Az Isten megáldotta őt. Az Isten gondviselését nap mint nap érzi. Ott vannak az ajándékai az életében, körülnéz és az egész teremtett világ dicséri az Istent, az ő alkotásait, és ő is odaáll, és azt mondja, hogy micsoda az ember, hogy te ilyen naggyá alkottad. Hogy kevésbé tetted, kisebbé folytatódik a Zsoltár az angyaloknál. Hogy ilyen érdemekkel ruháztad fel. Egy nagyon szép hálaadás, dicséretmondás az Istennek. A másik, amit most felolvastam. Már a szöveg környezetében érezzük azt, hogy itt valami egészen más helyzetről van szó. Megdöbbentő, hogy Jób, a szenvedő ember, az ember, aki mindent elveszített, nem csak a gazdagságát, nem csak anyagi javakat, nem csak azokat a dolgokat, amelyekhez ragaszkodott. Elveszítette a gyermekeit, 10 gyermekét. Elveszítette az egészségét, nyomorúságban él, elvesztett mindent, ami az egzisztenciához kell. És ő maga, akkor, amikor kint ül a porban, a hamuban, vakargatja fekélyes sebei, killódik és nyög, azt mondja, hogy micsoda az ember, hogy így naggyá tetted, és hogy így törődsz vele. Az első az érthető, az Istennek való hálaadás. A második az inkább elgondolkoztató. Hogy lehet, hogy ekkor is ugyanazt fogalmazza meg valaki, hogy ennyire két oldala van a mi életünknek, és mégis ugyanarra vezet el, vagy ugyanahhoz vezet el az örökkévaló Istenig? Egy kicsit itten szakítsuk meg a gondolatsort, és nézzünk a napjainkra. Két ünnep van itt a környezetünkben, az egyik a reformáció. A reformáció ünnepe az élőkhöz szól. Azokhoz, akik szeretnék újra kezdeni az Istennel az életüket. Szeretnék megújítani. Azokhoz szól, akik most itt vannak. Azokhoz szól, akik ezt a földi világot járják. Aztán azokhoz szól, akiknek küzdelmeik vannak, és kell a megerősítés. Az Isten mondja nekik, hogy hát micsoda az ember, hogy ilyen nagyra tettem, de adom a törődésemet is. És ott van a másik, ami meg hasonlít a Jóbéhoz. Ez az előbb inkább a 8. Zsoltárhoz. Ahol ott van az ember, aki emlékezik. Aki keresi azokat, akik már nincsenek. És valahol úgy érzem, hogy kicsit aránytalanul felborult ez az egész, mert inkább ezekkel jobban foglalkozunk, mint azzal, hogy az Isten megújuló életet is kínál a mi számunkra. De lehet, hogy érthető ez abból, amit Jób is átél, hogy nagyon sok nyomorúság van az ember életében, és nagyon érzi az ember a maga elmúlását is. Talán épp ezért vagyunk ennyire megérintve akkor, amikor elindulunk a temető felé, mert nem csak azokhoz megyünk, akikre emlékezünk, hanem egy kicsit benne van a saját életünk is. Zárójelet megint visszateszem, és akkor folytassuk onnan, ahol Jób is abba hagyta. Lehet, hogy az egészet egyszerűbb módon be lehetne fejezni, ezt a szenvedést, ezt a nyomorúságot, amit ő átél. El is jut eddig a gondolatig. Eljut egészen odáig, hogy ugyan naggyá tette az Isten, ugyan törődik vele, de ez a törődés már kezd terhes lenni. Az Isten miért nem enged el most már végre? Miért nem mondja azt, hogy jó, akkor ennyi volt, és itt fejezzük be a dolgokat? Hogy jöjjön az az elmúlás, ahol megszűnik a fájdalom, ahol megszűnik a nyomor, ahol megszűnik az emlékezés. És ezt a tanácsot adják azok is, akik emberként állnak Jób mellett. Oda megy hozzá a felesége, és azt mondja, hogy most már látom, elég volt ez a sok küszködés, amit te csinálsz, a lelki vívódásaid és a testi fájdalmaid. Tagadd meg az Istent, és hallj meg. És legyen egyszerűen vége ennek az egész dolognak. És eljönnek a barátok, és ők is valami hasonlót fogalmaznak meg, kicsit szebben fejezik ki magukat, és azt mondják, hogy vald meg a bűnödet, és akkor az Isten végre elenged. Akkor végre irgalmaz neked, akkor végre nyugtod lesz. És nagyon érzi Jób azt, hogy az Isten még ebben az áldatlan állapotban, ebben a szorongatott helyzetben is a maga törődésével körülveszi, és ez a törődés ez neki most egy kicsit nehéz. Ez egy nehéz helyzet. Miért nem lehet már vége? És ez nem csak az életre vonatkozik, az ember életére, hanem nagyon sok helyzetünk van, amikor az ember azt mondaná, hogy most már jobb lenne kiszállni belőle. Most már ezt hagyjuk abba. Most már igazából itt csak az Isten akar valamit, én nem. Hanem akkor fejezzük be, én már lemondtam róla. És főleg ezek azok a fájdalmas helyzetek, amikor az ember életében úgy tűnik, hogy már nem nagyon lehet változtatni, vagy nincsenek új lehetőségeink. Amikor minden úgy tűnik, hogy marad a régiben, de ez a régi, ez pedig már nagyon terhes a számunkra. Ezek között, a vívódó gondolatok között jó megfogalmazza az érveit Istennek, hogy miért is mondja ezt. Miért kívánkozik ő már inkább az elmúlás után, és miért szeretné a dolgait most már maga mögött hagyni? Az első érve, ebből az alapigéből olvasom, az, hogy az Isten úgy tűnik, mintha túlbecsülné az embert. Az embernek a teherbírását, az embernek a türelmét, az embernek az erejét. Micsoda az ember, hogy te így nagyra tartod? Mit gondolsz te rólam? Azt gondolod, hogy én ezt fogom viselni végig? Azt gondolod, hogy én ezt majd bírni fogom nem csak napokig, hanem évekig, és ezt a terhet végig viszem az életemen keresztül? Mit gondol az Isten rólam? Mert nagyon sokszor inkább így fogalmazzuk meg, hogy én ezt így nem bírom tovább. Ezért vannak helyzetek, amiket végre le akarunk tenni. Amikről le akarunk mondani. Ha nem megy egy kapcsolat, akkor azt mondom rá, hogy nem bírom tovább. Akkor ez így nem jó. Akkor azt fel kell bontani, akkor el kell engedni a másikat. Vannak olyan nehéz helyzeteink, amikor közel kerülünk a halálhoz. És az ember kimondja azt, hogy én ezt így nem fogom viselni. Akkor, amikor ott frissen az ember búcsúzik a másiktól, ki tudná azt mondani, hogy ezt majd életem végéig ezt a terhet fogom viselni, és én még egyszer örülni is fogok. Hogy nekem lesz még vidámság. Én ezt nem bírom ki. Legyünk végre már túl rajta. Aztán ilyen helyzetek is jönnek, amikkel le kellene gyorsabban számolni. Vagy amikor az ember azt gondolja, hogy olyan helyzetek előtt áll, ahol túl nagyok az akadályok, és azokat már nem lehet legyőzni. Akkor az ember azt mondja, hogy akkor inkább nem is kell. Akkor én már nem tudok harcolni érte, én nekem nem is lenne hozzá elegendő erő. És akkor az ember felsorakoztathatja most a maga gondolatából azokat a nagy terveket, vagy azokat a szép dolgokat, amiket úgy elérne szíve szerint, de aztán azt mondja, hogy akaratom van a jóra, de a véghezvitelét nem találom. Mert nincs hozzá se türelmem, se energiám, se elég hitem, se elég imádságom, semmi. Megint mondom azt a gondolatot, amit az előbb is mondtam. Úgy tűnik ezekben a helyzetekben, hogy az Isten még nagyon akar valamit elérni, én azonban már rég lemondtam róla. Szívesen lemondanék róla. Nagyon alázatosan, de Jézus életében is ott van. Ismerjük Jézusnak az imádságát, amikor megszólítja az atyát, és azt mondja, hogy Uram, ha lehetséges, akkor múljék el tőlem ez a keserű pohár. De ne legyen az én akaratom szerint, hanem a tiéd szerint. Ő nagyon alázatosan el tudja mondani azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikről az ember inkább lemondaná, és azt mondaná, hogy inkább legyen vége, inkább nem vállalom tovább. De oda lehet bízni az Istenre, hogy ha ő akar valamit ebből kihozni, legyen meg az ő akarata. Megint csak fel lehet sorolni az, hogy megromlott az ember egészsége, hogy beteg, hogy rossz áldatlan kapcsolatok között élünk, hogy félelmeink vannak, hogy nagyon hosszúra nyúlnak a próbálkozásaink, és a türelmünket nagyon megviseli, hogy nagyon sok meddő akarásunk van, és ezeket az ember lehet, hogy inkább az elmúlással eltávolítaná magától, és azt mondaná, akkor nem kell. És az Isten valahogy mégis szorongat és tart, és azt kell mondjam, hogy micsoda az ember, hogy te így nagyra tartod, és még mindig ezt a harcot véghez akarod vinni vele, rajtam keresztül, az én erőtlenségem által. Még szerencse, hogy az új szövetségben megszólal Pál, és valami vigasztalást azért mégis tud adni. Megszólal és azt mondja, hogy tehát az Isten nem kísért, nem próbál erőnkön felül. Az Isten mindig a maga terheit és próbatételeit igazítja mi életünkhöz, és tudja jól, hogy az ő törődése is kell ahhoz, hogy ez a megpróbált ember, hogy az így nagyra tartott ember, az azért meg tudjon állni. Nagy vigasztalás ez akkor, amikor az ember olyan nehézségekkel találja szembe magát, amivel nem tud önmagában megküzdeni. Aztán a panasz második pontjához is elérkezünk. Elmondja Jób azt is, hogy mint egy őrizet alatt vagyok, az Isten oltalmában, de ez nem is oltalom inkább, hanem mint hogy az Isten fogságába estem volna. Mit mond? Minden reggel megvizsgálod, minden pillanatban próbára teszed az embert, miért nem veszed le rólam szemed, nyálamat sem engeded lenyelni? Mintha egy őrizetben lenne. És ez az őrizet, ez most nagyon nehezen viselhető a számára. Itt is lehetne hozni zsoltárokkal párhuzamot. Egy másik zsoltár milyen szépen fogalmaz. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez az érzés, ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Milyen nagyszerű dolog, amikor az Isten óvó keze körbeveszi az életemet. Ez egy igazi és jófajta fogság. Ebben jól érzem magam. De mi van ezzel a másikkal, amiről Jób beszél? Hogy az Isten szeme terhesen van rajtam. Figyelj, hogy a nyomorúságok között mit mond az ajkam, mit gondol a szívem, mi fogalmazódik meg az értelmembe. És ott tudom nagyon jól, hogy itt már nem is önmagamtól döntök helyzetekről, vagy érzésekről, mert az Isten nem is engedi, hogy döntést hozzak. Olyan szorosan tart engem. Mint hogyha csak úgy állnék, és az Isten vinne engem. Nem is tudnék más tenni. Nem is tudnék másképp mozdulni. Nem is tudnék mást mondani. Csak azt, amit az Isten elvár tőlem. Amit az Isten a maga próbatételében meg akar fogalmazni az életemben. Amit az Isten a maga próbatételeivel és nehézségeivel ki akar budjantani az ajkamon. Vagy ami a szívemben meg kell szülessen. Nem lehet mást. És úgy tűnik, hogy Jób is ezt felfogja, és érzi nagyon jól, tudja, hogy őt az Isten szorongatja. És végül eljut a felismeréshez. Ugyan még kérdésként fogalmazza meg, aztán majd letisztázódik az életében, és egyszer csak egy határozott állítás lesz, de most még kérdés, de már benne van, valahol benne rejlik a megoldás is. Miért nem bocsátod meg vétkemet? Miért nem nézed el bűnömet? Jó, odáig jut el, hogy a bűnbocsánat és a megkönnyebbülés, a megenyhülésnek a fogalmát összekapcsolja. És azt mondja, hogy ez a kettő, ez összetartozik. Helyesen kapcsolja össze. Rádöbben arra, és még csak kérdésként fogalmazza meg, mondom újra, hogy a megnyugvás az nem az elmúlástól lesz. Nem attól, hogy valamit magam mögött hagyok. Nem attól, hogy valamiről meg tudok feledkezni. Hanem a megnyugvás és a megkönnyebbülés az a bocsánattal kapcsolódik nagyon szorosan össze. Az ember a saját életéből, a hétköznapi életéből tudja, hogy elfelejteni dolgokat nem nagyon tudok a másiknak. Az mindig ott marad tüskeként az emlékezetemben. De ha valaki meg tud bocsátani, akkor ott könnyebbül a teher. Akkor ott valamiféle megnyugvás történhet. A szív szerint el tudom fogadni azt, hogy a másik megbocsátott nekem, vagy én megbocsátok a másiknak, akkor az a teher leesik a vállamról. Jó, eljut idáig, és elmondja azt, hogy rádöbbentem arra, hogy nem akkor fogok megnyugodni, amikor minden elmúlik. Amikor minden baj is elmúlik. Hanem akkor fogok megnyugodni, amikor az Isten nekem megbocsát. Amikor az Istenre úgy tekinthetek, hogy ő nem haragszik rám. Amikor tudhatom azt, hogy még a próbatétel idején is sem arról van szó, hogy az Isten engem kínozni akar. Hogy valami olyan fájdalmat akar adni, amiben én majd belehalok, vagy elmúlok vele együtt. Hanem az Isten még ezekben a próbatételekben is megerősít arra, hogy felfedezzem azt, hogy engem közben az Isten szeret. Hogy az Isten szeretetét még ezek között is meg lehet tapasztalni. Hadd térjek vissza oda, ahonnan el is indultam, hogy két ember két különböző helyzetben ugyanazt fogalmazza meg. És itt van két ünnepünk, két különféle helyzet, az egyik egy kicsit inkább az élőkről, a másik egy kicsit az elmentekről szól. De ha az ember ugyanezt a kérdést felteszi mindkét élethelyzetben, micsoda az ember, hogy neked gondod van rá, és hogy így nagyra tartod, akkor meg kell szülessen bennünk mindkét élethelyzetre a felelet is. Az Isten segít megújítani az életemet. Segít abba, hogy ami nekem eddig nem sikerült, azt az ő ereje által ugyan küzdelmeken keresztül, de elérjem. És segít abba is, hogyha elindulok egy olyan világ fele, amit a temető kapujai határolnak, és nekem ott be kell lépnem, akkor is el tudjam mondani hitvallás szerűen azt, hogy az Isten nagyobbra tartja az embert annál, hogy ott feküdjön abba a kertbe. Hogy ott porrá legyen, mert porból vétetett. És akkor elérkeztünk oda, hogy ilyenkor nem lehet máshogy átlépni ezeket a határokat, csak az Istennek azzal az ígéretével, hogy van feltámadás és van örök élet. És ezeket az ajándékokat mindazoknak adja, akik tőle ezt el tudják fogadni és el tudják kérni. Adja Isten, hogyha nehéz is volt ez a néhány gondolat és néhány sor, és ha mégis rádöbbentünk arra, hogy mégis a mi életünkről és jelen valóságunkról és múlandóságunkról szól, az Isten mégis a maga vigasztalásával meg tudja erősíteni bennünk azt az érzést, hogy az Isten bizony bennünket nagyra tart, hogy az életünk fontos az ő számára, és törődni akar vele, bármilyen helyzetben is vagyunk. Csendesedjünk el, és ezt kérjük Istentől imádságban. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szeretnénk mi is eljutni ez a szép hitvalláshoz, őszinte hittel és lélekkel, hogy megálljunk te előtted is, elmondjuk, hogy bizony megbecsülöd a mi életünket, és igen nagyra tartod, hiszen Istenként törődsz azzal az emberrel, aki ennyire parányi ebben a világban. Hogy egyenként számon tartod az életünket, annak minden napját és pillanatát, minden érzését és gondját. És nem unsz meg velünk foglalkozni, hanem komolyan veszed mindazt, ami bennünket megkeserít, ami nekünk fájdalom. Vagy ami célul tűztünk ki és szeretnénk elérni. De jó lenne ilyenkor mindig téged segítségül hívni, hogy te légy az, aki megújítod azokat, akik élik az életüket, és te légy az, aki magához szólítod azt, akinek mennie kell. Olyan egyszerű lenne ez a világ, ha ezt hittel el tudnánk fogadni. Hamarabb felszáradnának a könnyeink is, begyógyulnának a sebek, és az emlékezés is egész más lenne. De pont ennek a világnak megromlottsága miatt olyan fájdalmas mindez, hiszen olyan bizonytalanok vagyunk önmagunkban, vajon tényleg a te utadon járunk-e? Vajon el lehet-e fogadni az ígéreteket, azokat is, amelyek a túlvilágról szólnak, az örökké valóságról? Csendesítsd el a lelkünket, és simogasd meg a te szavaiddal, a te gondviselésednek minden jelével, és engedd, hogy megerősödhessünk abban a hitben, ami bennünket tovább vezet, hogy minden napon a világ végezetéig velünk maradsz, és törődni fogsz velünk. Így kérünk, és így imádkozunk most az emlékezőkért, akik temetőket járnak be, akik kedves arcokra emlékeznek. Te segíts nekik megnyugvást adni. Urunk Istenünk, imádkozunk azokért is, akik a halál árnyékában járnak betegségük miatt. Engedd, hogy rád bízhassák életüket. És imádkozunk azokért is, akik ennek a gyülekezetnek tagjai, akik szeretnék ezt a hitvallást világgá kiáltani, de sokszor bátortalanok. Erősíts meg bennünket, hogy rá tudjunk mutatni. Imádkozunk azokért is, akiknek friss a seb az életükön, akik most veszítettek el valakit, a te vigasztalásod legyen mellettük is. És imádkozunk ezért az országért és ezért a népért, amelynek szüksége lenne a halálból való feltámadásra, hogy új élete legyen. A te kegyelmedre bízunk magunkat és életünket, most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó és megőrző ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.